Adrenalin. Túl nagy fejjel jött a világra, az anyja majdnem belepusztult. Kinőmi majd a túl nagy fejet, és nem nőtte ki. Helyreállnak a szükséges arányok, és nem álltak helyre. A vigasztaló szavak sorra szétpukkantak az időben, de ehhez hosszú évekre volt szükség, és kitörődik ma már az arányokkal. Homolya H. pont, ma holnap, pontosan augusztus 20-án, zárójel, Szent István napja, alkotmányunk ünnepe, új kenyér ünnepe, zárójel bezárva, betölti 53. esztendejét. Kortársai megszokták olyannak, amilyen. Ami a túl nagy fejre vonatkozik, arról már bebizonyosodott, hogy nem nevezhető vízfejnek, sőt fizikai tény, hogy a zömök, dugószerű törzs, a vállak szélesen legömbölyített íve, s a kissé pirosra színeződött vaskos, csőszerű nyak jól aládúcolja, mint valami sikerült alépítmény, statisztikai megbízhatóságot ad neki. Az arc lepénytömegében, a dudoros homlok félkaréja alatt jól rejti a sok diopriás szemüveg vizes kék szemét, összegyűjtve az oldott kékséget egy szeliden ható pillantásban. Holott szelidségről itt szó sincs, s a következőkben még kevésbé lehet. Ez 3 évvel ezelőtt történt. Júniusi forró massza olvadt a városra, az egész Dunapart, amelyre Homolya H. magas hivatali ablakai nyíltak, fémpántként izzott. Szemközt a Gellért hegy, ismert körvonalai elgömbölyödtek az aranyló ködben, de idebent, a nagyszoba boltívei alatt, ahová értekezletre gyülekeztek a gazdasági főnök beosztottjai, meglepően hűvös volt a levegő. Valóban, a vaskos, háromemeletes, múlt századi ház nehezen adta meg magát a hőségnek, fagynak. Faragott kövekkel, tömör tégláival, testé szervült, lélegző falaival ellenállt az évszakok szélsőségeinek. Fél éve már, hogy Homolya H. a botrányos körülmények között leváltott előtt helyére került ehhez a nagy építőipari vállalathoz gazdasági vezetőnek, egy valamivel kisebb építőipari vállalattól, ahol csak a pénzügyi osztály helyettes vezetője volt. Onnan ide már bizonyos ranggal érkezett. Pontos, szigorú, megközelíthetetlen és ugyanakkor nem részrehajló. Egy meggörbült irattáros, egy koránál vénebbnek mutató sárga emberke, bizonyos Sikori nevű, aki valaha az 50-es években egyetemi társa volt, emlékezni vélt nagy sikerű szakdolgozatának címére is. Az állami ellenőrzés szerepe a szocialista erkölcs szemszögéből. De amikor most, annyi év után szembe találkoztak a folyosón, úgy tett, mintha nem ismerné. Homolya H. új beosztásában már rövid idő alatt kicserélt néhány pótolhatatlannak hit oszlopos munkatársat, megszüntetett néhány örökkévalónak gondolt státuszt, vagyis, ahogy ő fogalmazta meg saját magának, mozgásban tartotta a vállalatot. A bizonytalanság, az átmenetiség állandósítása, a várakozás finom vibrálása jó az idegeknek, mindezt hajtóerőnek és fenyegetésnek szánta. Mondhatni így is, ritmus szabályozónak. Ez a vezetési elv, ez a bonyolult lélektani rendszer hosszú éveken át fogalmazódott meg benne. Beosztottjainak permanens félelme a holnapi naptól, a következő órától a hivateli fegyelemtartás nélkülözhetetlen eszköze lett. Gyakran végig gondolta ezt a módszert, csiszolta, tökéletesítette, és így vitte át a gyakorlatba, ügyelve arra is, hogy döntéseiben semmi érzelgősség ne korlátozhassa. Nincsenek özvegyi könnyek, csak özvegyi mulasztások vannak. Mélyről jött, kegyetlen akadályokon kellett átvernie magát, tele volt titkos sérülésekkel, vele sem volt senki kíméletes. Az első menetben minden ellenem fordult. Úgy csináltak meg a drága szüleim, hogy semmi se sikerüljön elsőre. Nekem minden eredményem egy komplett idegbaj. És a gratulációk, az előléptetések mögött ott van egy szétvert emberi pofa. Sorra érkeztek a munkatársak, zárszájukat kissé meglazította egy udvariasnak szánt, valójában szálkásan ideges mosoly, de az is csak a száj zúg környékén. Dossziékat hoztak, összefűzött belégeket, jegyzetblokkokat, úgy jöttek, mint a hangyák, életük morzsái cipelve egész itteni sorsukat. Jó-jó, be vagytok gazolva, most aztán várjátok remegő szívvel, mivel pakolok ki megint, micsoda új trükkökkel jövök, ahogy ti mondjátok. Megint milyen átszervezési rögeszméim vannak az úgynevezett munkamorál javítására, ahogy szintén ti mondjátok. Látom a képeteken. Egy pillanatig sem szánta őket, de győztesnek sem érezte magát. Pest új hely jutott eszébe, a Neptun utca, ahol kisgyerek volt, a szürkére szennyezett homokos udvar, és a túl termékeny eperfa, amely lucskosra érett gyümölcseivel vastag, lilásbarna réteget hullatott maga alá, erjedő lilásbarna iszapot, és látta apját, a posta vezérigazgatóság kitűnően minősített altisztjét, pedáns egyenruhájában, kitömött vállakkal, élesre vasalt nadrágjában, struccolt szőke bajuszkájával. Milyen krokodilpofád van most, fater, amikor ebben a dög kánikulában visszajössz büntetni, és nem a rossz tanulásomért veszel elő, mert számtamban mindig a legjobb voltam, és már fejből tudtam a választ, amit a legtöbb osztálytársam csak papíron. Te meg így becézgettél. Te marharépa, te lótetű, te szarvasbogár. Leganéztál a barátaim előtt, de anyát is megszégyenítetted, hogy ilyennek szült, ilyen nagyfejűnek, ilyen... pont. Nem, egyáltalán nem szánta a munkatársakat, sőt, igyekezett átélni szorongásukat, nem gyönyörűséggel, de elvszerűen. Kisajnált engem. Az oprizs gyerekek a szomszédból leengedtek a büdös, fekete, száraz kútba, vasvödörben a béka halálba. Ott hagytak fél óráig, és te, fater, amikor este elsírtam neked a dolgot, mutattad a nagy sárga fogaidat, s a kis bajuszkád majdnem elröpült az orrod mögül, olyan jól röhögtél, hogy ezek az oprics fiúk milyen jó pofák, és hogy én micsoda tetű vagyok. Hát így, fater, hát így, apukám. Belenézett tompaszögben elmozduló arcokba, s élvezve képességét, hogy rövid idő alatt egyeztetni tudja emberek arcát és nevét, ráhelyezi a névre az arcot, vagy megfordítva. 6 hónap alatt több mint 100 ember tudott így azonosítani és jellemezni önmagában, felülbírálva a személyzeti dossziék megfüllett anyagát, egy-egy embert tartalmilag újra minősítve. Ezt is előítélet és részrehajlás nélkül. Olyan ridegnek bizonyult, mint a néhai, az első osztályú postatiszt, aki tárgyilagos megvetéssel kezelte fiát, saját vérét, mert nem jól sikerült, mert csalódott benne. Egykor vérmesebb álmaiban tiszti pályára szánta, de egészen belülről mégiscsak várt tőlem valamit ez a pedás előszoba kukac. Mosolygott magában a mozdulatlan lepényarc mögött, homolya há. A beosztottak feszülten figyelték, sőt, a kettős torokköszörülés után, amely a főnök szavait megelőzte, mintha várnák az ítéletet. Híre terjedt az épületben, hogy nagyobb szabású személyi változások lesznek, hogy homolya há megint készül valamire. Igen, homolya há 25 éve, még több is, hogy így írja alá, homolya há keresztnév nélkül. A teljes neve homolya humor, a papa ördögi találmánya. Végzetes ajándék, életre szóló, a leendő katona tisztnek. Hunor, mosolygott a tanítóbácsi az elemiben. Elődeinkre utal. Hunor, szép magyar név, dicséretes. Ez évekkel később a Levente oktató véleménye volt, a pestújhelyi gróf Andrássy Gyula úti iskola linoleumszagú tornatermében. Hunor, vonta össze szemöldökét az egyetemi felvételi bizottság egyik tagja 1950-ben. Jócskán reakciós névez, és közben beleolvasott a fiatalember személyi anyagába. Nem volt az édesapjának egy kis nacionalista beütése? Ajánlom, elvtárs, változtassa meg az utónevét. Elkezdte mondani a magáét az összegyűlteknek, a vastag testben megszólalt egy magas orgonasíp. A közeli napokban vizsgálat várható a népi ellenőrzéstől, és ezt ő maga nagyon is helyesli, mert hozzásegíti ahhoz, hogy tiszta lapot teremtsen. Az ugye nem kétséges előttetek, szivarkáim, hogy amit a tisztelt elődöm meg a bandája művelt, az gyalázat, a gyalázat ne továbbja. Az emberek, mintha ezt is meghallották volna, már-már cinkosnak érezték magukat. A pupillák kitágultak, vagy összeszűkültek, kinek-kinek az idegállapota, önfegyelme, tűrő képessége szerint. Homolya há körülnézett, mint aki fölbecsüli a helyzetet, és folytatta volna, de ekkor valami gyönge és mégis erőszakosan terjengő édeskés szag csavarta meg az orrát, egy élettanilag émeítő kipárolgás, s hiába fogta vissza lélegzetét, mégis beléje hatolt, leszivárgott a gyomrába, amely aprózva remegni kezdett, és hányingert nyomott a torkába. Ugyanakkor mellkasát betöltötte egy különös morgás, száját feszítette egy eddig soha nem tapasztalt, kaffogó hang, amelyet vissza kellett fognia, nehogy nevetségessé váljék. Kigyöngyösödött a homloka. Büdösek ezek a disznók, ilyen kánikulában nem tisztálkodnak. Bizonytalan léptekkel az ablakhoz ment, az egyik kilincsbe kapaszkodott, nincs levegő. Ez úgy szakadt ki belőle, mint egy vád. Meg kell fulladni, haragja átcsapott a csarkodásba. Persze, ti most röhögtök. Kipirul a pofátok az örömtől, hogy én kínlódom, vergődöm. Sikori, a meggörbült irattáros, az egykori egyetemi társ, akit a főnöke sem akart soha fölismerni, sietett kitárni az ablakokat. Az aranyban ízzó látvány a szobába tódult. Homolya há, mintha rajta érték volna valamin, visszaült a helyére, hallotta izgatott szuszogását. Újra beleszagolt a levegőbe, de még mindig érezte a hánytató szagot, amely nem izzadság szag, nem is a mosdatlanság szaga, valami egészen más. Mára elég, vakkantott a dermed csöndbe. A munkatársak azonnal távoztak, menekülésszerűen. Ott maradt egyedül a leülepedő csöndben, és végre átjárta a megkönnyebbülés, már nem érezte a szagot. Az ablakon túl, mint egy óriási, elpillett ősállat, pirossas fényben párolgott a város, A nap már a budai hegyek fölött úszott. Vágyott az utcára, az emberi sűrűbe. Meg kellene innod egy pohár sört, bíztatta magát. Angélának úgyis fogadó órája lesz a munkaközösségben, és így szokása ellenére betért egy közel italboltba, a pultnál Sikoriba ütközött. Már jobban tetszik lenni? Kérdezte a meggörbült irettáros aggodalmasan. Az ilyen alázatoskodás, mint az övé, már előre megtervezett gonoszság. Jobban, de az irattáros kis habozás után újra kérdezett. Ha szabad megtudnom, mi volt abba a igazgató elvtárs? Ez a második kérdés fölidézte homolya hában az előbbi tehetetlenséget. Hát az a rettenetes szag ember nem érezte? A másik, mintha attól tartana, hogy belekeveredik valamibe, már szeretett volna mindent visszaszívni. Nem, kérem szépen, nem éreztem én semmi szagot, igazgató elvtár, semmit egyáltalán. Annak a szobának kimondottan kellemes a levegője. Tudod, Angéla, szólította meg az éjszaka közepén túl a feleségét, holott az könnyű lélegzettel aludt, embrionálisan begömbölyödve álmába, a ritkás holdfény vetélő szálai alatt. Este vacsora közben már majdnem elkezdte mondani. Félszemmel a tévét figyelték, igen, már majdnem sikerült annyi hónap után szóba hozni a szagot, amit nem érez senki, csak ő. De látva felesége kifakult arcát, ezt a valaha mozgékony, vidám arcot, sötét szemének vicces röppenéseivel, igen, rádöbbenve a mellette élő kedves ember elkülönített világára, nem tudta mégsem elkezdeni. Már mióta készül beszélgetni az új munkahelyéről, helyeslést vár, vagy ellenkezést, de szeretne véleményt hallani. Az utóbbi években ritkán találkoztak a szavaik. Nem fejlődtek igazi párbeszéddé. A finom kis szellemi kacsok már nem kapcsolódtak úgy egymásba, mint azelőtt. Kell, hogy tudjál erről a dologról, mondta az éjszaka közepén túl, de az asszony, ez a vékony kis madártest, ott feküdt önmaga titkába zárva, mint egy burokban, és meg sem mozdult. Gondold el, Angéla, összehívok egy fontos megbeszélést, és kezdem érezni a szagot, és már nem tudok többé odafigyelni. Sikori, ez a dög, ez az alantas szolga, aki gyávaságból úgy tesz, mintha sosem találkoztunk volna, de én tudom, hogy az egyetemről eltávolították, hogy félbe maradt ember, igen, ez most rohan az ablakhoz, rángatja a kilincset, de a szag nem múlik el. A pofájukon már valami sajnálkozás féle, ez pár hónap alatt jól begyakorolhatták a rohadtak. Gyűlölöm őket, viszketni kezd a testem tőlük, és képzeld, nem, ez még az alvónak sem meri megvallani. Csaholni szeretne, belemarni a lábikrájukba. Mit gondol, szívem, nem kellene mégis kivizsgáltatni magam? Tulajdonképpen nem ezt kellene megbeszélniük, de az egész kapcsolatukat, a kapcsolat nélküliségüket. Pedig milyen gyönyörűen kezdtük, emlékszel, Angéla? Sosem voltam szerelmes beléd, válaszolta a nő, vagy csak álmodta ezt a választ, és kihallatszott az álmából, a gyengéden összegömbölyödött test sóhajaként. Én még ma is szeretlek téged, vallotta meg az elhízott, elnehezült férfi, és hosszú hálóingében az ablakhoz botladozott, talpával érzékelve a szőnyeg érdes csomóit, nézte a felhők muszlinja mögött a holdvilágot. Szerelemről köztünk több mint 25 éves házasságuk alatt alig esett szó. Nehezen tudott ilyenről beszélni, talán éppen érzelemszegény gyermekkora miatt. Az anyádnak fehérvérűsége van, mondta neki a háború végén az apja, a kivasalt altiszt. Meg fog halni. A fiú 15 éves volt. De ha kettőjük múltjába visszanézett, regényes fényben látta a találkozásukat, a közös egyetemi éveket, s azt a pillanatot, amikor diplomájával a kezében a vidám szemű, rövidhajú lány elé állt, majd két tanút szerezve, két alkalmi tanút, futásban vitte az anyakönyvvezetőhöz. Homolyahá sikeres szakérettségi után került a közgazdasági egyetemre. A posta erősen támogatta ebben. Angéla egy évfolyammal lejjebb jogot hallgatott, s valami közös műsoros esten futottak össze. A lánya jogászok híres énekkarában szerepelt, titokban énekesi pályára készült. Én meg a botlábaimat emelgettem a táncsoportban, idézte vissza a hős történetet Homolyahá derűsebb perceiben. De hol voltak már azok a derűs percek? A családi vacsorák az illatosan tiszta, tágas lakásban, amikor két lányuk is ott ült velük az asztalnál, két vad étvágyú kislány viharos növekedésben. Egy év választotta el őket, és milyen gyorsan menekültek el, férjhez menekültek, hogy aztán elváljanak, és soha ne jöjjenek vissza. Ez a szó, férjhez menekültek, tisztára éjszakai találmány, egyike azoknak, amelyek az alvás nélküliség őrületében jutnak az ember eszébe. Reggelre aztán minden visszarázódik. A dolgokra ráhurkolódnak a társadalmi kényszerzubból pántjai, a valóság és a látszólagos úgy tesz, mintha azonos volna. De azért a nappali rögeszmék a veszélyesebbek, az éjszakák sorsát végül is ezek döntik el. Augusztus elején jártak már. Kevés hiányzott ahhoz a bizonyos, már érintett 20-ához. Szent István napja, alkotmányunk ünnepe, új kenyér ünnepe. Amikor is napirendre került az 53. életév. A mai napig minden esetre elmondható, hogy több mint 3 éve munkálkodik új vállalatánál, amelyet most már csak idézőjelben lehet újnak mondani, s hogy ez az idő valóságos korszakot foglal magába. Sőt, nyugodtan állítható, hogy közreműködésével elsőrendű változás is történt, példának okáért Homolyahá stílusa. Korszerű székházba költöztek. Igaz, hogy a Ferihegyi repülőtér közelébe, s így a felszálló és leszálló gépek állandó dübörgésében kellett élniük. Ugyanakkor a legutóbbi 3 évben ő maga gazdasági vezetőből igazgatóvá lépett elő. Elődjét, ahogy a pletykákat öblítő folyosókon megfogalmazták, Homolyahá buktatta le. Ez azonban inkább rosszindulatú leegyszerűsítése egy olyan eseménynek, amely a dolgok természetéből következett. Kikerülhetetlen törvényszerűség volt, emberi elfogultságtól függetlenül. Volt benne része a személyes indulatnak is, ez magától értetődő, mert enélkül semmilyen alkotás, legyen az bármilyen emberbaráti, nem jöhet létre. Szóval az igazgató. Ezt a kínos ügyet mégiscsak meg kell beszélni valakivel, nem mintha mentegetné magát. A kötelességét teljesítette. De az ember a saját igazságát sem folythatja magába, vannak emóciók, amelyek megkövetelik a nyilvánosságot. A vállalatnál nincsen egyetlen ember se, aki káröröm nélkül hallgatná az ilyen kitárulkozást. Végül is hosszabb kerülgetés után Angélának kezdte elmondani, bár az is feltűnt neki, hogy az asszony szeretne kívül maradni a beszélgetésből. De Homolyahá most makacsnak, sőt erőszakosnak bizonyult. Képzeld, drágám, a vállalat leselejtezett anyagaiból, leértékeltnek minősített prima cementből, födém gerendákból, Gyönyörű mozaikakból, kerámia téglákból fölépített magának a velencei tó mellett egy villát. Ez még hagyján, de utána vérszemet kapott, és a nőjének is épített ugyanilyet a testvérhegyen. Ez már pofátlanság. Egyre jobban belegabajódott a magyarázkodásba, érvekbe és ellenérvekbe. Ő aztán nem szaglászott az igazgató után. A dolgok a víz színére kerültek, saját maguktól, mint a döglött halak. Ő a maga részéről még rokon szenvezett is azzal az emberrel, becsülte gyors felfogását, hogy azonnal a lényegre tapint, és hogy a döntései szabatosak, nagyvonalúak. Szóval hiába akarják ezt is a nyakamba varni. Homolya há nem szűkölködött bizonyos bölcsességekben. Vannak strukturális dolgok, amiket fölösleges kikezdeni. Az ő villáját még csak lenyeltem volna, de hogy a nőjének is, hát kérlek. Az emberek csak bólogatnak, érdemben nem mondanak semmit. Sőt, most már Angéla tartózkodó csöndjéből is kiérezni valamiféle rossz hallást. Odabent nem alakult ki bizalmas köre. A 3 év alatt szinte az egész vezetőség kicserélődött, és nem csak úgy, hogy ő küldött el embereket és hozott újakat, maguktól is mentek, tömegesen. De az édeskés, hánytató szag időről időre jelentkezett, és az acsarkodó, morgás egész bensejében már alig volt visszaszorítható. Most is úgy lépett ki a vállalat fotócellás üvegajtóján, hátában a márványlapos előcsarnokkal, mint az utóbbi hónapokban mindig, éppen hogy legyűrve émelyedését, a menekülés vágyát érezte. Már nem is kellett értekezletet összehívnia, elég, hogy benyisson valamilyen szobába, és már is a torkába lökődik a gyomra. Beszállt a kocsijába, küszködött a gyújtással, majd belebőgette a Skodát az augusztusi késő délutánba. Persze Angéla 6-tól 8-ig ügyfeleket fogad, az üres lakás kísértetiesen ragyog, mint egy vitrin. Keresett valami innivalót, s talált a szekrényben egy még tavaly megkezdett szilvapálinkát. Nem kedvelte az alkoholt, de most megivott egy fél vizes pohárral. Miért ne nyelhetnél erre egy korsó sört, jó habosat, semleges emberek között, akit nem gyűlölnek téged? Fordult saját magához gyengéden. Mire Angéla hazavergődik, lesz majd 8:30, az ajtókeretben a régi szép ovális arca helyett egy meggyötört arc. Öntött magának még egy fél pohárral, csöngött a telefon, nem szólt bele senki, a csöndnek olyan elektromos zúgása volt, mint egy magas feszültségű transformátornak. A forgalmas utcán boldognak érezte magát, a gyomrából kiengedett a remegés. Valóban, egy korsó sör. És milyen betétet hozzá, uram? Kérdezte a pincér. Homolya H. elnevette magát, és tréfásan visszakérdezett, hogy mit értsen azon, hogy betét. A frissen csapolt sörhöz rumot ajánlott a pincér. Középkékbe váltott a világos kék este, jól érezte magát, újszólván olyan mindegy, hogy Angéla mitől olyan meggyötört, ő aztán igazán nem tehet róla. Most már azon is mosolygott, ami ma délelőtt jutott el hozzá, miszerint ez a Homolya H. nem is ember. Ennek van egy befogadó nyillása és egy ürítő nyillása, mindössze ennyi. Élvezte a kellemes söröző csúcsforgalmi idejét, dagályszakát, ezt a részleteiben már alig elkülöníthető áradást, amelyben a kép és a hang egyetlen élményé olvad össze. Az sem tudja, hogy ez a szálkaszakálas öreg fiú hogy került melléje a boxba, bizonyára engedélyt kért rá, de most már tegeződnek, nyakig egymás családi viszonyaiba, a magánélet bugyraiban. Értem én, értem a problémádat. Valamelyik soron levő sörüket itták betéttel. Ha nem haragszol a következtetésemért, de amit te arról a szagról mondasz, éppen arról jut nekem eszembe valami. Mert ha nem veszed rossz néven, egyetemi éveimben biokémikusnak indultam, és csak úgy kanyarodtam el a régi szőnyegek felé anyagi okokból. Szerény, de annál jelentéktelenebb véleményem szerint ez a szag, igazad van, a munkatársaidból jön. Ez, kedves öregem, a félelem szaga. Rettegnek tőled a munkatársaid. Te, ha nem sértelek meg vele, elsőrendű vámcer lehetsz, öregem. Nyerítve nevetett, megszívta cigarettáját. Hány embert nyírtál ki hosszú pályafutásod alatt, édeskomám? Homolya H. félkézzel lesöpörte mindkettőjük sörét. A pincér gondosan fölitatta a pocsolyát, és kilátásba helyezte, az urak több kiszolgálásban nem részesülnek, sőt, kéretnek távozásra. A kurta szakálú öreg fiú könnyezve hunyorgott. Bocsáss meg a szóért, hogy vámcer, anyámra esküszöm, hogy nem akartalak megsérteni. Homolya H. fizetett, és elmentek egy másik sörözőbe, ahol a kiszolgálási tilalom természetszerűleg nem vonatkozott rájuk. Néhány újabb korsó sör, természetesen a megfelelő betéttel. Az egykori biokémikus jóvá teendő durvaságát, szürke, nitszögekkel teli tűzdelt arcával közelebb hajolt. Visszatérve az előbbihez, öregem, és újfent bocsánatot kért, marhaságot mondtam, mert annak a hormonnak nincs is szaga, illetőleg újfent helyesbítek, ember nem érezheti ezt a szagot, csak a kutyaór érzi. Záróra után, miután még egy darabig kart-karba öltve sétáltak a holdfénytől sikamlós utcákon, megbékélve elbúcsúztak. Homolya H. kimerülten kaptatotta a villa a sarkon fölfelé, az ezüst csíkozású kerítések mellett. Az egyik szomszédos házból a lándzsás kapuhoz futott az olyan jól ismert Boton névre hallgató barátságos kuvasz, akivel néha társalogni szokott. De az ebb ad erős megszólítás ellenére visszahőkölt, mély morgás tört fel a horpaszából, majd vonító ugatásba fogott. Az italtól elnehezült, verítékes férfi egy kicsit elcsodálkozott, majd az ő bensejében is kezdte érezni a félelem feszítését, az összegyűlő önvédelmi dühöt, és ekkor tisztán hallotta önmagát. Visszaugatott. 1983.